Édesvárom Istenünk, testvéreim, a 43-as számú éneket énekeljük Isten tiszteletünk elején. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A 4-es számú liturgiát énekeljük majd, ami az 50. oldalon.
Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek vigasztalásának forrásából, sóvárok, sőt eped az én lelkem az Úr házáért, szívem és testem újjunk az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje Te vagy, Istenem, akinek szívében a Te útjaid vannak. Ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus az ő életét adta értünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam mullandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen bennünket Jézus Krisztusban. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Isten, méltán bűnhödünk bűneink miatt, de kérünk, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket. Az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökké, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet mai vasárnapra, bőjt negyedik vasárnapjára egyházunk által kiírt ige szakaszt, amely meg van írva Pál apostol levelében a Galatákhoz, abban a negyedik fejezetben a 21. verstől a 31. versig bezárólag. Tehát Galata levelekhez olvasom. A 4. fejezet 21. résztől 31. bezárólag. Mondjátok meg nekem, ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt, mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelembe kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek, az egyik a Sinai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában. Megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságra van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad. Ez a mi anyánk, mert megvan írva, újjong temeddő, aki nem szültél, vígagy és örvendj, aki nem vajuttál, mert több a gyereke az elhagyatottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit. Úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Magasztaljuk tovább a mennyei atyánkat, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Az elmúlt szombaton, tehát nem a mostani szombaton, hanem az azelőtti szombaton lelkész felügyelő találkozó volt, és erről szeretne nekünk beszámolni felügyelő úrunk.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ahogy lelkész úr említette, elmúlt héten szombaton hol is voltunk? Albertésen, köszönöm szépen. Ott voltunk Albertésen. Ott volt megrendezve most az egyház kerületnek a lelkész felügyelő találkozója. És a napnak a témája felövezve. Ez volt így röviden, tömören, amely azt az igét takarta, hogy legyünk felövezve, és úgy várjuk az Urat. Nagyon fontos az, hogy készen álljunk, mert bármelyik pillanatban az Úr visszajöhet, és az igében is megvan, hogy mi lesz akkor, hogyha visszajön, hogy fog minket találni, hogy ott leszünk-e mellette, fel leszünk-e övezve, vagy éppen a saját utunkat járjuk. Nagyon fontos, hogy ott legyünk az Úr közelében, mindig erre törekedjünk. Ez volt az igei üzenete a napnak. Jó volt elcsendesedni, jó volt így ott összegyűlni, hogy sok ismerős arc van már számomra is, és jó volt közösségben lenni. Fábri György az országos felügyelő úrnak volt egy olyan beszámolója. Ő nagyon szereti a számokat, és készített egy olyan kimutatást, amely megvizsgálta azt, hogy az országos szinten az evangélikus közösségben, hogy hány ember van az, aki az egyházfenntartói járulékot fizet, és kiszámolta azt, hogy mekkora a kiadási része az országos evangélikus egyháznak, és arra megállapításra jutott, hogyha minden egyházfenntartó a jövedelmének a 2%-át odaadná az Úrnak, akkor az egyházunk fent tudná tartani saját magát. Megdöbbentő szám adat ez, mert még a kétszer talán 1,8-at mutatott a táblázat, amit elkészített, és egy kicsit ugye elgondolkodtatja az embert, hogy az igében az van, hogy add meg az Úrnak, ami az övé, add meg a császárnak, ami az övé, és az Úr csak 10%-ot kér abból a jövedelemből, amit tőle kapunk. És ez alatt a kimutatás alapján elég lenne csak kettő ahhoz, hogy az egyházunk fent tudja tartani saját magát, és a fennmaradó 8, hogyha azt is odaszánjuk, akkor az lehetne sok olyan célra fordítani, amivel tudna bővülni az egyházunk, a gyülekezetünk. És jó ezelőtt is megállni úgy néha, mert nekem nagyon nehéz volt személy szerint ez a kérdés, amikor visszatértem az Úrhoz a gyülekezetbe, nekem nagyon sokáig nehezemre esett odaszánni ezt a tizedet. Pedig az Úrtól kaptam az egészet, a 100%-ot, de mégis azt hittem, hogy nekem azzal kevesebb lesz, hogy én odaadom azt a tized részét. De hálás vagyok az Úrnak, hogy kimunkálta az én életemben, az én szívemben azt, hogy bátran, örömmel szánjam oda azt a tized részt, és olyan csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy nem az, hogy kevesebb lett volna, hanem még több lett. És ez azért volt, mert az Úr megáldotta. Megáldotta azt, amit oda szántunk neki, és jó azt így megtapasztalni és megosztani, hogy nem, hogy kevesebb lett volna, hanem még több lett. Több lett, és elgondolkodtam akkor, amikor egy kicsit szűkösebb volt a helyzet, amikor éppen, hogy annyi volt, meg néha még kevesebb, mint amire szükségünk volt, és hogy akkor, Uram, most ebben a helyzetben is adjam oda? És azt mondta, hogy igen. És nehéz volt, de az Úr ki tudta munkálni a szívemben, hogy akkor is adjam oda azt a tizedet, amit neki kell szánni. És csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy az Úr hogyan fedezte be azt a részt, amikor szűkös volt, amikor kevesebb volt, de mindig elég volt. Mert hogyha kellett, akkor éppen akkor kaptunk egy kis segítséget, egy csomag pelenkát, egy pár darab gyerekruhát, vagy éppen amire szükségünk volt, és tényleg olyan csodálatos volt ezt megtapasztalni, hogy az Úrnak gondja van ránk. És hogyha én odaszánom az életemet, a családom életét neki, akkor ő vigyáz ránk. Olyan jó volt olvasni ma reggel az igében is, hogy az Úrnak gondja van az égi madarakra is, vagy éppen a mezei virágokra, és hogy ne lenne gondja rád. Nagyon jó volt olvasni ezt az igét. És a napnak még a délutánján ilyen csoportos beszélgetések voltak különféle témákban, és ahol én voltam abban a csoportban, ott arról volt szó, hogy hogyan tudna az egyház segíteni abban, hogy szolgálókat képezni. Mert látjuk azt, hogy a jövő, a gyülekezetünk, az egyházunk jövője itt szaladgálnak közöttünk, a kis gyermekek. És olyan jó lenne, hogyha minden gyülekezetben lennének gyermekek, és lennének olyan szolgálók, akik, mint ahogy most is lent vannak a nagyobbak, vasárnapi gyerekisten tiszteleten vesznek részt, de ehhez szolgálókat kell képeznünk, és olyan jó, hogy az országos egyházunk erre gondot visel most, és ezen munkálkodnak, hogy hogyan lehetne ilyen szolgálókat képezni, és nem csak a gyerekek szintjén, hanem az idősebbek, a konfirmandusok, a fiatalok szintjén, és felfelé, hogy mennyire fontos az, hogy szolgálókat képezzenek, ahhoz, hogy minden korosztályt meg tudjanak szólítani, és minden korosztálynak lehessen olyan képzett szolgálója, aki át tudja adni az igében lévő üzenetet. És a zárásképpen egy istentisztelet volt, amit püspök úr, Fabin Tamás püspök úr tartott, ahol szintén az ige a felövezve volt a középpontban, és egy kicsit jobban kibontva az ige hirdetésben, és jó volt ebben így elgondolkodni, ebben megerősödni, hogy tényleg minden egyes nap, minden egyes percében készen kell állnunk arra, hogy az Úr Jézus visszajön, de addig is fontos az, hogy neki szolgáljunk. Azt a szolgálatot végezzük, amit ránk bízott személyesen. Köszönöm.
Négyszáztizenhetes számú éneket énekeljük Isten tiszteletét folytatásaként. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét,
amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 12. fejezet 22. versétől a 31. versig a következőképpen. Tanítványaihoz pedig így szólt. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük. Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? De aggodalmaskodásával ki tudnák közületek akárcsak egy arasznyival is meghosszabbítani életét. Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat. Miként növekednek? Nem fáradoznak, nem is fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Amen. Kedves testvérek, azt szeretném kérni, hogy tegye fel a kezét az, aki még életében nem aggódott. Na, ezt sejtettem, hogy ez lesz a reakció a testvérek részéről. Akkor egy kicsit szűkítünk. Az elmúlt hónapokban nem aggódott. Tegye fel a kezét. Na, itt már gondoltam, hogy lehet, hogy valaki fölteszi a kezét, de nem látok most sem kezeket. Hát furcsa dolog ez az aggódás, hogy mindannyian aggódunk, aggódtunk már életünkben, sőt, az elmúlt időszakban, vagy lehet, hogy épp most valami miatt aggodalmaskodunk. Pedig hát ebből az igéből is megtudjuk, hogy az aggódás az egyrészt teljesen felesleges dolog, másrészt kis hitűségből fakad, és egy olyan pogány szokás, amitől igazából jó lenne minél hamarabb megszabadulni. És éppen ezért nagyon fontos, hisz mindannyiunknak szól ez az ige, hogy meglássuk, hogy Jézus mit mond az aggodalmaskodásról, és mit javasol ellene. Hát először is azt kell meglátnunk, hogy kiknek mondja ezt. Így kezdődik ez a szakasz, hogy tanítványaihoz pedig így szól. És fontos ezt látni, hogy nem általában a sokaságnak mondja ezt Jézus, hanem ezt most kifejezetten a tanítványoknak. És van, amit úgy általában a sokaságnak is mond, hiszen ha az előzményeket nézzük, akkor Lukács lejegyzi, hogy ott a sokaságból, a tömegből egy ember megszólítja Jézust, és hát mondja neki, hogy hát szólj már rá a testvéremre, hogy megossza velem az örökségét. És hát Jézus erre válaszként azt mondja, hogy kitett engem bíróvá köztetek, majd azt mondja, hogy vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. És utána pedig ezt olvassuk, hogy aztán példázatot mondott nekik, tehát úgy általában a sokaságnak. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki. Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Tehát Jézus ezt a sokaságnak mondta, de utána pedig azt olvassuk, hogy a tanítványainak pedig ezt mondta. És Lukács, aki mindennek pontosan utána járt, ilyen apró részletekre is odafigyelt, hogy ezt a tanítványoknak mondja, ezt úgy általában a sokaságnak mondja. És hát persze, hogy hallhatták ott a többiek is, amikor a tanítványokhoz szól, de elsősorban nekik célozta ezt, amit az imént felolvastam alapigeként. És hát fontos látni azt, hogy kik azok a tanítványok. Ugye azok az emberek, akiket Jézus elhívott. Arra, hogy vele legyenek, hogy őt megismerjék, hogy őt kövessék, és aztán akiket pedig küldött, különféle szolgálatokkal megbízva őket. És persze ők később kapták a Szent Lelket, tehát sok minden, ami a mai korban már úgy együtt történik, ott lépésenként következett be az életükbe, de ma is azt mondhatjuk, hogy azok a tanítványok, akiket Jézus megszólított, akik meghallották ezt a hívást, akik a bűneiket megvallották neki, akik befogadták őt, az életüket odaadták az Úrnak, és megkapták Istentől az ő Szent Lelkét. És vele élnek, és figyelik az ő akaratát, és törekednek arra, hogy engedelmes életet éljenek. Hogy amit ő mond, az megvalósuljon az ő életükben. És hogyha ez nem sikerül, és sokszor szembesülünk ezzel, akkor újra és újra oda mennek az Úrhoz, bocsánatot kérve, és aztán megint csak vele haladnak tovább. És hát közöttünk is vannak már tanítványok, és fogalmazzunk úgy, hogy olyanok is talán, akik még nem tanítványok. És ezt Jézus a tanítványoknak mondja, amit persze hallhattak ott a többiek is, és látjuk azt, hogy ezek szerint a tanítványok is beleestek az aggódásnak a bűnébe. És Jézus pedig elmondja nekik, hogy hát nem kellene. És több indokot mond erre, hogy miért ne aggódjanak. És rögtön az elején azt mondja, hogy ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek se, testetekért, hogy mibe öltözkedjetek, mert több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Tehát itt alapvető dolgokról beszél. Ugye van ez a Maslow piramis ismerős sokak számára, aki így az embernek a szükségleteit leírta, és egy piramisra helyezte ezeket, hogy a legalapvetőbbeket alulra írta, és aztán pedig ami olyan ráadás, azokat a tetejére helyezte. És hát itt Jézus azokról beszél, amiket Maslow is ott az aljára helyezett, a fiziológiai szükségleteink, ugye étel, ital, aztán talán a második kategóriába sorolható az, amikor a ruházatot említi, hogy az embernek szüksége van valamiféle biztonságra. Alapvető dolgokat említ Jézus, és mégis azt mondja, hogy több az élet ennél, mint hogy ezeket az alapvető dolgokat megszerezzük. Nem csak ennyi az élet, ez a biológiai lét, hanem sokkal több. Nem csak annyi az élet és a test, hogy eszünk és öltöztetjük azt, hanem valami többet akar adni nekünk, ami Urunk. És jó, persze erre is van szükségünk. Szükségünk van a táplálékra, szükségünk van a ruházatra, de ezt jól tudja, ami mennyei atyánk. Erről beszél a későbbiekben. És Jézus példákat hoz elénk. És el tudjuk ezt képzelni, hogy ott, amikor tanította a sokaságot, meg ott a tanítványokhoz szólt, akkor ott voltak a természet lágy ölén, és egyszerűen oda mutatott, hogy hát nézzétek a madarakat. Figyeljétek meg, vegyétek észre, lássátok meg. És olyan kedves képeket hoz, szinte már humoros képek ezek, amiket elénk tár, hogy észrevegyük azt, hogy mennyire kicsinyesek vagyunk, amikor aggodalmaskodunk, pedig hát micsoda Urunk van, milyen hatalmas mennyei atyánk. És azt mondja tehát Jézus, hogy nézzétek a madarakat, és van, aki ezt egészen komolyan vette. Talán ismerősen Cenk John Stottnak a neve, ugye angol lelkipásztor volt, közelmúltban hunyt el. És ő azt mondta, hogy hát Jézus azt mondja, hogy nézzétek a madarakat, akkor én tényleg nézem a madarakat, és az ornitológia lett az ő hobbija, és állandóan ott volt a közelében a távcsője, és amikor látott egy madarat, akkor fürkészte, vizsgálta, hogy na, hogyan viselkedik, és mit csinál, mert Jézus azt mondta, hogy nézzétek a madarakat. És egyébként többek közt ezzel a ürüggyel jött Magyarországra is, még Lucfalván is megfordult John Stott, és ott is, hogy na nézi a madarakat, hát persze közben mellékesen hirdetett igét is, meg tanított, de ott is szép madarakat lehetett látni. És egyébként én is miután ezt hallottam, komolyan veszem ezt, és próbálom észrevenni, meg figyelni a madarakat, persze nem olyan nagy tudományossággal, és itt lennének testvérek, akik erről bővebben tudnának előadást tartani. Érdemes is istentisztelet után megkérdezni őket, hogy na épp egy újabb tapasztalatot osszanak meg erről, hogy akkor hogyan viselkednek a madarak, meg hogyan gondoskodik róluk az Isten. De én is tapasztaltam már ilyet, hogy pont egyszer egy ilyen anyagi kérdés volt előttünk. Már nem is emlékszem pontosan, hogy milyen ügyben. Hát erről beszélgettünk, hogy na ezt hogy fogjuk tudni megoldani. És aztán kinéztem, akkor még Lucfalván a konyhából, és ott az udvaron ott volt, vagy 20 gerle. Meg még fakopáncs is oda repült, meg még mit tudom, milyen madarak ott jöttek, és eszembe jutott ez az ige. Hogy hát nézzétek a madarakat. És hogy mit aggodalmaskodunk, mit szorongunk emiatt, hogy na hogy lesz, meg hogy oldjuk ezt meg, amikor itt vannak ezek a madarak, róluk gondoskodik az Úr, hát akkor ezt az ügyet is majd ő meg fogja tudni oldani. És Luther nem véletlen nevezi a madarakat kedves kicsi professzoroknak, és azt mondja, hogy hát megemeli előttük a kalapját, mert ezek a kis professzorok gondtalanul dicsőítik az Istent, miközben ő, a teológia doktora, sokszor csak aggodalmaskodik. És hát így van, hogy Isten elénk helyezi ezeket a kis professzorokat, itt is, ott is, amott is, vegyük észre őket, lássuk meg őket, és mindig jusson eszünkbe az, amit Jézus mondott erről, hogy nézzétek a madarakat. Hát ha róluk gondoskodik a mennyei atya, akkor mennyivel inkább rólatok. És itt egyébként konkrétan a hollókat említi, amelyek a Szentírás szerint, Mózes 3. könyvének 11. fejezete szerint, tisztátalan állatok voltak. Azt mondja rá az ige, a törvény, hogy tartsátok utálatosaknak az ilyeneket, meg ne egyétek. Tehát tisztátalan állat a holló, és ez ugye még inkább fokozza ezt az egészet, hogy hát ha még erről a tisztátalan állatról is gondoskodik a mennyei atya, hát akkor mennyivel inkább rólatok. És erről az állatról, aki nem vet, nem arat, csűrbe sem takar, nincs neki raktárja, így gondoskodik az Isten, mennyivel inkább rólatok, akiknek erre egyébként van lehetőségetek. Mert persze nem azt jelenti, hogy Jézus a madarakra irányítja a figyelmünket, hogy hát ők nem csinálnak semmit, és mégis esznek, hát azért csinálnak ők dolgokat. Nem azt akarja ezzel mondani, hogy hát akkor nektek se kell semmit se csinálni, üljetek le, tártsátok ki a szátokat, és majd a sült galamb bele fog repülni. Persze, hogy nem erről beszél Jézus. De egyébként arra is vigyáznunk kell, hogy nehogy átessünk a ló túloldalára. Mert az imént felolvastam a bolond gazdáról szóló példázatot is, amit Jézus mondott. És ő mit csinált? Ő takart csűrbe. Sőt, azt állapította meg, hogy hát kicsik ezek a raktározók, akkor építek még nagyobbakat, és utána pedig nyugtatta magát, hogy ó, én lelkem, most már megvan mindened, sok évre félretéve, egyél, így áll, vigadozzál, minden rendben van, nyugi. És mit mond neki Isten? Azt mondja neki, hogy bolond, hát még ma éjjel elveszik az életedet, a lelkedet. Hát kié lesz mindez? Hogy tudod te megtartani az életedet? Azzal, hogy raktározol? Vagy azzal, hogy aggodalmaskodsz? És Jézus mindkettőt elénk helyezi, hogy egyik se tudja megtartani az életedet. ha aggodalmaskodsz, meg az se, hogyha esetleg úgy érzed, hogy na van, félretettem, és akkor most már megnyugodhatok, mert akkor inkább aggodalmaskodnod kellene, hogyha ilyen helyzetben vagy, mert akkor nagyon félre csúszott a gondolkodásod ezen a téren. Azt mondja ugye Jézus előtte, hogy vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Itt pedig azt mondja, de aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy perccel is. Aggodalmaskodással és hamis biztonságérzettel sem tudom megtartani az életemet. Isten tudja, hogy mire van szükségem, és ő az, aki meg tudja azt adni nekem. Felesleges tehát aggódni. És egyébként sokszor, ha átgondoljuk, akkor olyan dolgok miatt aggodalmaskodunk, amelyek be sem következnek utána. Érdemes lenne ezt egyébként néha úgy visszanézni, hogy mennyit tépelődtem ezen, nem is úgy történt. Minek idegesítettem magam? Egy csomó energiát ebbe fektettem, hogy aggódjak, és semmi értelme nem volt. Nem tudom ezzel meghosszabbítani az életemet, sőt, azt lehet tudni, hogy ha valaki sokat aggodalmaskodik, akkor inkább, hogy megrövidíti az életét, mert annak hatása van a szervezetére, a testére, az egész énjére. Felesleges tehát aggódni, mert az Úr megadja azt, amire szükségünk van. És miután a madarakat jól megfigyeltük, akkor Jézus tovább irányítja a figyelmünket, és azt mondja, hogy hát nézzétek meg a liliomokat. Miként növekednek. Nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül bármelyik. Azt mondja, hogy itt is, hogy nézzétek. És egyébként ez nem pusztán annyit jelent, hogy na akkor oda pillantok, és aztán már el is veszem a tekintetemet, hanem ez a szó azt jelenti, hogy alaposan megfigyelni, tanulmányozni, gondolkodni rajta, és aztán megfontolni mindezt, megérteni, amit láttam, az alapján levonni a következtetéseket. És azt mondja, hogy liliomokat nézzétek. Azt olvastam, hogy ott Izraelben a liliomok azok a mezőfüvei. Tehát ott vannak a mezőkön ezek a csodálatos virágok, és egyébként a mostani izraeli pénzérmének, az egy új sekelnek a hátulján is egy liliom szerepel. Tehát egy fontos jelkép is egyébként Izrael életében. És Jézus azt mondja, hogy nézzétek, milyen csodálatosak, milyen szépek. És hát Salamon, amikor teljes dicsőségében volt, akkor sem öltözködött ilyen csodálatosan, mint ezek közül az egyszerű kis növények közül bármelyik. És tulajdonképpen ezzel Jézus olyat mondott, aminél nagyobbat nem mondhatott volna Izrael népének, hiszen tudhatjuk azt, hogy Izrael népének az aranykora az Salamonnak az ideje. Azt olvashatjuk a Királyok első könyvében, a 10. fejezetben, hogy amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet épített, az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égő áldozatát, amelyet az Úr házában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt. És ezt mondta a királynak. Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről. De nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Még a felét sem mondták el nekem. Bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azokat a híreket, amelyek hozzám eljutottak. És erre mondja Jézus, hogy hát még Salamon sem öltözködött úgy, akinek a pompájára, meg a dicsőségére, csodájára jártak az emberek. Még Salamon sem öltözködött úgy, mint ezek közül a virágok közül bármelyik. Pedig hát ezek tulajdonképpen mezőfüvei, amelyeket fognak, lekaszálnak, aztán kemencébe vetik, mondja Jézus. És hát mennyivel inkább törődik veletek, mondja a tanítványoknak, hogy ti kicsiny hitűek. És itt jön elő az, hogy ha valaki aggódik, akkor az kicsiny hitű. A kis hitűségből fakad az aggodalom. Nem bízom abban, hogy aki ezt az egész világot megalkotta, és gondoskodik az egész növényvilágról, állatvilágról, az tud rólam is gondoskodni. Az nekem is meg tudja adni azt, amire szükségem van. És találóan megfogalmazta ezt Müller György, ugye, aki rengeteg árvát tartott el úgy, hogy közben emberektől egy fillért se kért, hanem mindig az Istentől kérte. Mindig imádkozott, amikor szükséget látott. És jöttek a pénzek a világ másik feléről is. Nagyon érdemes olvasni az ő naplóját, a jegyzeteit, és tanulni ebből. Ezért is írta le mindezt egyébként, hogy lássák az emberek, hogy az imádságnak milyen hatalmas ereje van. Na és ő fogalmazta meg nagyon frappánsan, azt mondta, hogy az aggodalom kezdete a hit vége. A valódi hit kezdete az aggodalom vége. Tehát az aggodalom kezdete a hit vége, a valódi hit kezdete az aggodalom vége. És a végén Jézus azt is elmondja, hogy hát tulajdonképpen az aggódás az egy pogány szokás. Ők azok, akik kérdezgetik, hogy na hát mit tegyünk, mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Tehát olyan embereké, akiknek nincs Istenük. Illetve van, hiszen őket is a Teremtő alkotta, és nekik is van atyuk, de ők mégsem vesznek erről tudomást. És másban, más dolgokban, vagy más személyekben bíznak. Aki viszont Jézus tanítványa, annak nincs oka aggódni, azt mondja, ne aggódjatok tehát. Mert ha őt követem, ha ráfigyelek, akkor nem azon van a hangsúly, hogy én mit teszek emberileg, vagy én mit nem teszek. Mert ha erre koncentrálok, hogy én emberileg mit tudok elérni, vagy én emberileg mit tudok teljesíteni, akkor ebből előbb vagy utóbb jöhet az aggódás, vagy esetleg az a hamis bizalom, hamis nyugalom, amit a bolond gazda megélt. De hogyha Jézus tanítványa vagyok, és ezáltal ő rá koncentrálok, akkor nem kell aggodalmaskodnom. Mert akkor azon van a hangsúly, hogy az Úr mit tud cselekedni. És akkor ebből a békesség fakadhat, és az a szabadság, hogy szolgálhatom őt nyugalommal. És tehetem azt, amivel ő megbíz engem, a rám bízott dolgokat, és nem kell görcsölnöm, nem kell aggodalmaskodnom. Na jó, de ezt mondhatjuk, hogy oké, belátom, hogy az aggodalmaskodás az felesleges dolog. Értem. Belátom, hogy kis hitűségből fakad. És azt is látom, hogy ezt a pogányok szokták, és ezt a szokást mégis átveszem. Mit csináljak, hogyha jön? Mit csináljak, hogyha újra és újra jön az aggodalmaskodás a gondolataimba, a szívembe? És erre azt lehet mondani, hogy mondjam el az Úrnak. Menjek oda hozzá, valljam meg neki. És kérjek tőle bocsánatot. Uram, már megint aggodalmaskodtam. Megint aggodalmaskodom. És Jézus nem csak azt mondja, hogy mit ne tegyetek, hogy ne aggodalmaskodjatok, meg mit ne keressetek, hanem azt mondja, hogy inkább keressétek az ő országát, és ezek is ráadásként megadatnak majd nektek. Tehát kapaszkodjunk abba az ígéretbe, hogy a mi mennyei atyánk tudja, hogy mire van szükségünk, és azt meg is adja, és hogyha ebbe kapaszkodunk, akkor lesz szabadságunk arra, hogy keressük az ő országát, az ő akaratát, az ő tervét. És nem veszi el az energiánkat, az időnket az, hogy aggodalmaskodunk, és azon tépelődünk, hogy jaj, hogy lesz ez, vagy hogy nem lesz ez. Hát keressétek az ő országát, azt mondja Jézus, ami azt jelenti, hogy az ő uralmát, az ő akaratát. És ugye, hogyha az ő országában vagyunk, az ő uralma alatt, akkor ő a király, aki kiosztja a javakat, rendelkezik a dolgokról. és tudhatjuk azt, hogy amire szükségünk van, azt kiméri, azt megadja. És itt a végén úgy fogalmaz, hogy ráadásként ezeket is megadja. És olyan megdöbbentő az, hogy itt visszautal arra, amit előtte mondott. Itt a magyarban annyira nem jön ki, de a görög nyelvben ugyanaz a szó szerepel, amikor azt mondja, hogy ti nem tudjátok meghosszabbítani az életeteket. Nem tudtok ahhoz hozzátenni. Aggódtok, tépelődtök, és nem tudtok hozzátenni. És itt pedig azt mondja, hogy ő hozzáteszi. Ő meg tudja azt adni. De ne erre törekedjetek, amit ő hozzátesz, mert tudja, hogy szükségetek van erre, hanem az ő országát, az ő akaratát. A vele való kapcsolatot keressétek. Ő legyen számotokra a legfontosabb, és aztán megtapasztaljátok, hogy ez is meg lesz. És sokszor mi emberek fordítva ülünk a lovon, fordítva gondolkodunk, és gyötrődünk, küszködünk azért, hogy az, amit ő úgy hozzátesz, az meg legyen nekünk. Pedig hát azt mondja az Úr, hogy törekedj az Isten országára. És majd ő hozzáteszi azt, amire szükségünk van. Nélküle tehát sokat keresgélünk. És lehet, hogy sokat keresünk is akár, de keveset találunk. Viszont, hogyha az ő országát keressük, akkor megtapasztaljuk azt, hogy ő megadja nekünk azt, amire szükségünk van. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, te mondtad azt, hogy szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly nem észti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Urunk, arra kérünk, hogy te legyél a mi kincsünk, hogy hadd legyen nálad a mi szívünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy a tegnapi napon országos hittanversenyen voltunk együtt a gyerekekkel. Nem csak a versenyzőkkel, hanem ez egy gyereknap keretében zajlott ez a hittanverseny, úgyhogy gyülekezetből összesen 16-an voltunk ezen az alkalmon. És ugye a harmadik, negyedik osztályos csapatunk tovább jutott az egyházmegyéből, hiszen megnyerték az egyházmegyei versenyt, és tegnap pedig megnyerték az országos versenyt is. Úgyhogy hálásak vagyunk nagyon az Úrnak, és hát gratulálunk a gyerekeknek. Ugye a csapat tagjai Jászai Nikolett, Kovács Bars, Malik Debóra Hanga és Marcsek Emese. Emma. Igen. Egyébként hát ez is a része ennek, hogy tegnap ott voltunk, meg ma óraátállítás, tehát a dekoncentráltságnak az oka ott van. És Emesének is volt része, igen, hiszen otthon gyakoroltak Emmával. És azt szeretném kérni, hogy imádkozzunk a gyermekekért, hogy maradjon meg bennük ez a vágy, hogy tanulmányozzák az igét, és hogy az, amit átvettek, tanultak, az váljon életté az ő életükben. A előttünk lévő alkalmakat is szeretném hirdetni, ugye jövő vasárnap a szokott rendben és időben lesz Isten tisztelet, és gyermekóra, addig is pedig hétközi alkalmaink lesznek. Hétfőn asszonykör 3 órától, kedden 5 órától énekkar, 17:30-tól bibliaóra, szerdán babamama klub lesz 10 órától, és 5 órától pénteken ifjúsági óra és konfirmációi óra lesz. És azt is hirdetném, hogy a mai napon 5 órától lesz Allianz ima alkalom a baptista imaházban, Nyíregyházán. Szeretettel várjuk erre az alkalomra is a testvéreket. Amit még szeretnék hirdetni, hogy az állampolgárok ugye rendelkezhetnek a 2x1%-ról, és sok szó esett már erről, hogy ha valaki már tavaly rendelkezett arról, hogy az evangélikus egyháznak szeretné az 1%-ot ajánlani, akkor idén már nem kell. De aztán közbe jött az a gondolat, hogy ha valaki tavaly rendelkezett arról, hogy az evangélikus egyháznak adja az 1%-ot, de nem x-elte be azt, hogy ez ismétlődjön, akkor mégiscsak kell újra. Úgyhogy érdemes ezt megvizsgálni kinek-kinek, hogy nehogy abban a tudatban legyen, hogy na, azt akkor felajánlottam, aztán végül elúszik az az 1%. És a másik 1%-ról pedig az alapítványnak rendelkezni kell újra és újra, tehát éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy ilyen módon is támogathatjuk a gyülekezet szolgálatát. És még egy mód van, hogy a szolgálatot támogassuk, új hagyma kapható még 150 forintos áron, úgyhogy ebből is lehet vásárolni, illetve borsó és bab vetőmag ingyen elvihető, hogyha valakinek erre szüksége van, akkor Isten tisztelet után ezt elviheti. És előttünk vannak még a különféle hetek, csendes napok. A bulletin hátoldalán olvasható, hogy női hét lesz Biatorbágyon április 8-ától, és biblia tanulmányozó hét április 15-től, és eke csendes nap lesz. Ugye ez is most lesz már, távolabbinak tűnik ez, pedig hát most lesz az eke csendes nap szombaton, Albertírsán. Készülünk ide is a gyülekezetből, és ott van még távolabbnak tűnő program a kerületi missziói nap Cegléden, május 11-én, és a gyülekezeti hétvégénk, amely májiban lesz ismét, május 17-től 19-ig. Ugye erre már sokan jelentkeztek, de még mindig van erre lehetőség, hogy jelentkezzünk és jöjjünk, úgyhogy szólítsunk meg másokat is, és éljünk ezzel a lehetőséggel. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most is mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. A 443-as számú énekünk első verszakát énekeljük el. Hálásak vagyunk neked, mennyei Atyánk, hogy te gondoskodó Isten vagy, és megadod nekünk mindazt, amire szükségünk van. Köszönjük neked, hogy ezzel a bizalommal fordulhatunk hozzád. És köszönjük, hogy te nem csak a testi javakról gondoskodsz, hanem a lelki javakról is. Köszönjük, hogy nálad van a bűnbocsánat, nálad van az élet, az örök élet. És köszönjük, hogy az élet az nem pusztán annyi, hogy eszünk és ruházkodunk, hanem benned teljesedhet ki a te ismeretedben. És köszönjük, hogy ha véget is ér ez a földi élet, ott van az örökké valóság, amelyet nekünk készítettél el a veled való közösségben.
Urunkat, hogy bízunk benned, higgyünk benned, és tudjuk keresni, kutatni a te országodat. És hálával tekintünk vissza, Urunk, az elmúlt hétre. Annyi mindenben láthatjuk azt, hogy te gondoskodó Urunk vagy. Köszönjük neked, Urunk, a tegnapi napot is, köszönjük neked, hogy a gyermekekkel ott lehettünk ezen a gyermeknapon, ezen a hittanversenyen. Köszönjük mindazt, amit kaptunk lelkileg, testileg, és köszönjük, hogy megőriztél bennünket, és köszönjük, hogy a gyermekeknek bölcsességet adtál, és ilyen jól sikerülhetett nekik ez a verseny. Kérünk, hogy áld meg őket, kérünk, hogy add a szívükbe továbbra is a vágyat a te igét tanulmányozására. És így kérünk minden gyermekért a környezetünkben, családunkban, gyülekezetünkben. Add, Urunk, hogy minél hamarabb megismerhessenek téged, és a te tanítványaiddá válhassanak. És köszönjük neked, Urunk, a gyülekezetünket. Köszönjük az alkalmakat, amelyeken újra és újra hangozhat a te igéd. És így hozzuk eléd az asszonykört, az énekkart, a bibliaórát, a babamamakört, az ifjúsági és konfirmandus alkalmakat, a hittan órákat és a gyermekórákat, Isten tiszteleteket, itt Nyírtelken, Kisvárdán és Görögszálláson is. Köszönjük, Urunk, hogy ennyiféle lehetőség van arra, hogy veled találkozzunk. Kérünk, Urunk, hogy te adj vágyat, hogy ott legyünk ezeken az alkalmakon, és nyitott szívvel legyünk ott. És add, hogy meglássuk azokat az embereket, akiket megszólíthatunk, akiket meghívhatunk, hogy ők is eljöhessenek, és megtapasztalhassuk a veled és egymással való közösségnek az örömét. Eléd visszük, Urunk, egész egyházunkat. És külön kérünk a vezetőkért is, akiket szolgálattal bíztál meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy így kérhetünk a lelkészekért, esperesekért, püspökökért, és a felügyelőkért, a különféle szinteken, presbiterekért és más szolgálókért. Kérünk, Urunk, hogy te add a te bölcsességedet, lelked vezetését nekik. Hogy lássuk a te akaratodat és a te tetszésed szerint hozzunk döntéseket. És köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk a szolgálói közösségekért is. Így hozzuk eléd, Urunk, az Eke közösségét. Most különösen ezt az Eke csendes napot kérünk, te add a szolgálók szívébe a te igédet, és add, hogy akik oda megyünk, megtapasztalhassuk, hogy te ott vagy. És kérünk, hogy te vonzad magadhoz oda is azokat, akiket ott szeretnél látni. És így hozzuk eléd, Urunk, a biatorbágyi heteket, az ott résztvevőket, a szolgálni készülőket, te fedezd be őket, te őrizd meg őket, és kérünk azért is, hogy te küldj munkásokat az aratásba, hiszen láthatjuk azt, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. És köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk azokat is, akik különféle függőségekben vannak, függőségekben élnek. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy ha valakit a fiú megszabadít, azok valóban szabadok. És köszönjük, hogy ezt a szabadítást te már megmutattad sokak életében. Kérünk azokért, akik még ezt nem tapasztalták meg, hogy teljesen a tiéd lehessenek. És őrizd meg azokat, Urunk, akik már megélhették a te szabadításodat, hogy benned maradhassanak és belőled táplálkozhassanak. És Urunk, eléd hozzuk mindazokat, akik itt vannak az imádság listán, valamiért kérték azt, hogy a gyülekezet hordozza őket. Eléd hozzuk a családtagjainkat, szeretteinket, eléd hozzuk azokat, akik valamilyen betegséggel küszködnek, vagy lelki problémával. Add, Urunk, hogy nálad találjanak békességet, és belőle tudjanak erőt meríteni. És köszönjük, hogy imádkozhatunk városunkért, egész országunkért, és így a világi vezetőségért is. És olyan jó tudni azt, Urunk, hogy bármi kérdésünk van, bármi problémánk, eléd jöhetünk. És hogyha kísért az aggodalmaskodásnak a bűne, akkor is hozzád menekülhetünk. és megtapasztalhatjuk azt, hogy te gondoskodó atyaként jelen vagy, és ott lehetünk a te közelségedben, békességben. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is hozzád jöhettünk, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünket folytassunk.